Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke, a beszélgetést felvételről hallják, délután 4-től rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszöntöm a kedves hallgatókat.
Milyen tanulságot vont le az elmúlt hetek, napok Jobbikot érintő kínos és vagy nevetséges eseteiből?
Hát többféle tanulság is levonható. Az egyik az, amivel az ember ilyen esetekben megnyugtatja magát, hogy nagyon-nagyon fáj sokaknak a Jobbik megerősödése. Egyfajta nagy koalíciós atombombázás zajlik most ellenünk, elég komoly nyomás alá vették a Jobbikot is. Hát én azt gondolom, hogy méltatlan ügyekkel ez a kamp, úgy álltam a politikához, méltatlan ügyekkel jönnek elő, ilyen ügyekkel mi is elő tudnánk jönni bármelyik párt részéről, vissza tudnánk lőni mi is ilyenekkel, de nem nagyon akarunk.
De méltatlan ilyen ügyek, gondolja, hogy ezt mások állítják elő, hát a Bibliával kelőfekvő Király András, aki Kanadáig utazik egy meleg felvonulásért, és egyébként haladó technikával szív füvet, vagy nem akarom végsorolni az összeset, Szávai István, aki számos társadalmi tisztség tagjaként a kultúrát időtöltésért foglalkozik, kivéve amikor alkoholt fogyaszt, és vízli is van a közelben.
Jobbikban nagyon sok. Persze, hogy kínosak. A Jobbikban fiatal emberek vannak jobbára, akik mindannyian voltunk egyetemisták. Én azt gondolom, erre mondtam, hogyha bármelyik másik párt vezetőiről akarnánk hasonlókat, vagy akár még durvább ilyen magánéleti jellegű, vagy ilyen, hogy mondjam, alkoholos mámorban elkapott fényképeket közölni, mi is tudnánk. Én azt gondolom, ennél sokkal súlyosabb problémák vannak az országban, a korrupciós ügyekre gondolok, a politikus bűnözésre. Sokkal jobb lenne, hogyha a kampány erről szólna. Tehát azt a következtet is vontuk le, hogy a Jobbik megerősödésétől megrettent mind az MSZP, mind a Fidesz is kénytelen ilyen eszközökhöz nyúlni, hogy a Jobbik erősödését a választások előtt valahogyan mérsékelni tudja. Ez majd eldől 11-én, hogy ez sikerült-e nekik, vagy pedig inkább a visszájára fordul, ugyanis érzek olyan tendenciát az emberek között, hogy az ilyenfajta támadottság az egyfajta mártír szerepbe helyezi a Jobbikot, ami nagyon sok ember számára inkább szimpatikussá teszi, mint sem ellenszenves. Ez az egyik tanulság. A másik tanulság pedig az, hogy nagyon oda kell figyelni minden egyes apróságra, mert a Jobbik olyan darás fészkekbe nyúl bele. Gondolok itt az Európai Unióhoz való viszonyunkra, az izraeli felvásárlásokra, a cigány bűnözésre, a bankok kérdésére, a multinacionális tőke kérdésére.
Ezekkel amik... mind szeretnék külön foglalkozni, még a fogalmak tisztázásával is.
Igen, foglalkozunk is. Hát ezek olyan darás fészkek, amikről az elmúlt 20 évben nem beszéltek, a Jobbik hirtelen ezeket nevén nevezte, ezekkel a problémákkal foglalkozni kell, most már a Jobbik révén nem lehet őket elhallgatni, és az olyan érdekeket sért, ami igenis a Jobbiktól is megköveteli, hogy a jövőben sokkal odafigyelőbb legyen minden egyes ügyben, úgyhogy le fogjuk vonni természetesen a választások után a megfelelő konzekvenciákat.
Jó, addig a következtetésig nem érdemes eljutni, hogy nem érdemes nagyon magas erkölcsi magaslatokról szónokolni, mert hát az emberek olyanok, amilyeneket az interneten lehet látni.
És ez magas erkölcsi szónoklatokra gondol.
Esti közös imádságok, bibliaolvasások, közös szentmiség, családon belüli szeretet tölti ki
ez
az életét.
Van.
Ez Király András, Szávai István.
Ez így is van, én ismerem Király András családját, de nem hiszem, hogy egyébként erről kellene beszélni, mert tényleg mindenkinek a magánélete.
Biztos.
Hagy gyermekes családban nőtt föl András, egy nagyon mélyen vallásos családban. Ő kint volt Kanadában, buliból olyan fotók készültek, amik elkészültek, nyilvánvalóan erre nem büszke.
De nem is ez
nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban most azért az egész pártról egyfajta véleményt kellene alkotni. Gondoljunk a katolikus egyház szerencsétlen, én magam is római katolikusként, hát mindig, hogy mondjam, nehezteléssel hallgatom ezeket a híreket, amiket mindenféle pedofil botrányokról hoznak, és én azt gondolom, ugyanaz a tendencia. A katolikus egyházat is megpróbálják néhány megtévedt emberen keresztül lejáratni. Most ugyanez zajlik a Jobbikon keresztül, megpróbálnak egy-egy ember kiragadott eseteiből az egész pártra nézve egy ilyen általános képet összeállítani. Én annak örülök nagyon, hogy mivel nagyon sok lakossági fórumot tartunk, 4000 lakossági fórumot tartunk ebben a választási kampányban, és nagyon sokat találkoztunk az emberekkel szemtől szemben, több százer emberrel, hogy ennek a média torzító hatásának ellen tudtunk mondani.
Ugye torzító hatás, hát ezeket ők maguk rakták föl az internetre, amelynek használatában a Jobbik egyébként kimagasló a magas poli, a magyar pártokat
figyelembe. De torzítja, mert ezek az ügyek váltak a Jobbik úgymond híreivé, nem pedig a Jobbik programja, nem pedig a Jobbik egyéb akciói, nem pedig a Jobbik országjárása.
De talán azért érdekes, mert erkölcsi magaslatról beszélnek.
De nem beszélünk erkölcsi magaslatról.
Hát a Bibliával kell is fekszik.
Hát de most ön is általánosít. Egy fiatal ember, aki ezt valóban komolyan gondolja, hívják meg az Andrást, és akkor majd ő ezt el fogja mondani, nem akarok
még meghívhatjuk a Jobbik képviseletében már.
Hát Király Andrást hívják meg, és akkor majd ő elmondja a maga véleményét. Én hagyj ne legyek senkinek sem a fogadatlan prókátora.
De ön a vezető.
Tessék?
Ön a vezető.
És Király András lemondott a szóvivői pozícióról. Tehát ez is egyébként példamutató, hogy, hogy mi lemondottuk ezt a, erről a tisztségről az Andrást. Nagyon sok olyan politikus van a Magyarországon, akiknek ennél is sokkal súlyosabb és sokkal botrányosabb, és az embereket megrövidítő botrányaik vannak, és még mindig ott ülnek a helyükön.
Azt mondta, hogy a választások után, ha jól értettem, akkor fogják ezeket az ügyeket tisztázni. Nem,
nem tisztázni fogjuk, hanem levonjuk azokat a tisztázni is kell persze sok minden, de levonjuk azokat a konzekvenciákat, hogy, hogy hogyan lehet ilyen fajta ösztűzben előbbre jutni. Ugyanis én nem számítok arra, hogy ez a választások után majd enyhülni fog, sőt, ez erősödni fog. A parlamentben én úgy látom, hogy a jövő nagyjából úgy néz ki, hogy 3 párt lesz, esetleg 4, de ha 3 párt lesz, ha 4 párt lesz a parlamentben, akkor is 2 oldal lesz. Lesz a Jobbik, és lesz az összes többi a Jobbikkal szemben. Én nagyjából ezt a jövőt vizionálom, ugyanis a Jobbik az, amelyik az ország valódi problémáit kimeri mondani, nevén meri nevezni, és ebben a többiekétől egészen eltérő véleményt mer formálni.
Ezt értem, hogy ez a politikai mondani való, de arra szeretném a választ megérteni, hogy mit fognak csinálni a párton belül. Most átnézik az összes létező webes megjelenést?
Nem hiszem, hogy ilyenre.
Akkor ilyenre elő fognak kerülni újabb és újabb ügyek.
Én nem hiszem, hogy ez hát, hogyha ebbe az élemény vagy a politika, akkor azt én nagyon sajnálnám, hogyha erről szólna a jövőben a Magyarországon a közélet. Mindenkiről bizonyára sok mindent elő lehet keríteni webben, vagy akármilyen formában. Mi nem akartunk ebbe beleszállni. Én ezt már lenyilatkoztam egy másik médiumban is, hogy hát bennünket is megkerestek különféle ilyen magánélet jellegű képekkel. Engem elborzaszt ez az egész. Hiszen itt nem csak emberekről van szó, hanem az embereknek a hozzátartozóiról, családtagjairól, és én azt gondolom, hogy nem kéne ebbe az irányba menni, mert itt ártatlan embereknek a lelkét is meghurcolják ezeknek a támadásoknak a során, úgyhogy mi arra nyilvánvalóan meg kell majd találnunk ennek az ellenszerét a választások után, mert még egyszer mondom, én arra készülök, hogy a parlamentbe jutva a Jobbik a jelenleginél is nagyobb ösztűz alatt lesz tartva.
Ezt megértem, én változatlanul azt állítom, hogy egyáltalán nem ezekkel az emberekkel van a probléma, hanem azzal a pozícióval, amelyben a Jobbikban voltak vagy vannak, és ahogyan ebből a pozícióból nyilatkoznak, ehhez képest nagy kontraszt az, ami előkerült.
De most önök, hogy mire gondol, akkor mindig ezt az egy példát mondja,
ezt
hogy
a három példát mondom, még szeretném, folytasson tovább?
Hát nem hiszem, hogy erről kellene beszélnünk.
Telenül a sajtó 2 hete, 3 hete.
De akkor mégiscsak beszéljünk róla egy másodpercben, mert ön Király Andrást vezette meg Száva Istvánt, ezen kívül kiről?
A gárdista Niki Miller, aki minden szempontból nyitottságát bizonyítja a neten, tele van vele a sajtó.
De ő tudomások szerint, lemondott a gárdista hölgy is kilépett. Tehát ennek megvannak a következményei. Következmények nélküli országban van egy párt, amelyikben valóban vannak következményei az ilyen eseteknek. Akár úgy is fölfoghatjuk ezt az egészet, hogy köszönjük szépen, hogy ezekre a sajtó, vagy azok a titkos szolgálatok, akik ebben részt vettek, mert meggyőződésem egyébként, hogy emögött nem pusztán sajtómunkatársak, nyomozó riportok állnak, hanem riporterek, hanem titkos szolgálati
csak
eszközök.
Be kell ütni a netbe.
Köszönjük szépen. Hát higgyel, hogy azért ennél
ők sokkal jobban értenek a
Én nem értek hozzá, én inkább felhasználó vagyok, úgyhogy én ebben nem tudok véleményt formálni, de ebben biztos vagyok, hogy ebben sajnos nagy koalíciós egyeztetés és titkos szolgálati háttér is szerepet játszott, hogy a jobbikosokat ilyen szinten próbálják folyamatosan levadászni. De mindegy, április 11-én majd megtudjuk, hogy ez a társadalomban milyen hatásokat váltott ki. Akkor új világ kezdődik, nekünk is több lesz már azért az eszközünk arra, hogy a magunk igazát elmondjuk, ugyanis már most éppen itt vagyok az Inforádióban is, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, a Jobbik történetében először a Jobbik elnöke az Inforádió vendége lehet, legalábbis a tudomásom szerint, nem volt még a Jobbik
vezetője. Azt hiszem, hogy még nem volt, Norbert Krisztina már volt.
Igen. De mint a Jobbik elnöke, jó magam, még nem voltam soha az Inforádióban. Nagyon köszönöm, hogy végre ez megtörtént. Azért azt is mondjuk ki, az ORTT-re hadd hivatkozzak, hogy a Jobbik, amelyik ugye az európai parlamenti választásokon már akkor szorosan a harmadik, az ország nagy részén már másik erővé vált, az ORTT kimutatása szerint szinte 0%-ban van jelen a magyar médiában. Tehát azért egy eléggé rossz dolog, hogy a Jobbik programját Kolompár Orbán, Horn Gábor, Bajnai Gordon és Kövér László mondja el az embereknek, és nem pedig mi.
Bekerülnek a parlamentbe, nyilván ez meg fog
változni. Erről beszélek, és meg fog változni, és azt hiszem, hogy akkor még nagyobb fejtörést fogunk okozni mind a Fidesznek, mind az MSZP-nek.
Egy hallgatónk azt kérdezi, hogy honnan veszi a Jobbik a bátorságot arra, hogy a nép nevében nyilatkozzon, ugye ez olvasható a plakátokon, amikor az a történeti tapasztalatunk, hogy a választásokra sem megy el a teljes nép, és a teljes ott megjelenő nép résznek is csak egy része szokott bármelyik pártra szavazni. Szóval a teljes nép nevében más se nyilatkozhat, Jobbik se.
Hát ezek ilyen szavakon való lovaglások, ugye mindig, ez mindig előkerül, hogy beszélte, mondhatja magát valaki nemzeti pártnak, beszélte valaki a polgárok nevében, vagy mondhatja azt valaki, hogy a magyar emberek nevében, ezek ilyen politológusi, meg ilyen etimológiai vitákra esetleg izgalmas kérdések. Mi úgy érezzük, hogy a mi programunk az a nép nevében született program. Ezt mi így érezzük, a kedves hallgató ezt másképp érzi, akkor az ő véleményeket is tiszteletben tartom.
Nyilván. Egy szintén hallgatói kérdés, azt kérdezi egy hallgatónk, hogy ez hogyan segíti a nemzeti összefogást a Jobbik radikalizmusa és szerinte konfrontatív kommunikációja.
Én azt gondolom, hogy Magyarország olyan súlyos állapotban van, ahol igenis szükség van arra a fajta szókimondásra, nevezzük úgy radikális politikai jelenlétre, mint amilyet a Jobbik képvisel. És ugye sokan beszélnek a nemzetegyesítésről, bármennyire is meglepesetleg hallgatókat, bár én bízom benne, hogy a jobbikos hallgatók is küldtek be kérdéseket, vagy velünk szimpatizáló hallgatóknak is lesz majd kérdésük. Tehát bármennyire is furcsa hangzik esetleg a mondjuk nem a Jobbika szimpatizáló hallgatók számára, én úgy érzem, hogy a nemzetegyesítés nem az MSZP-nek és nem a Fidesznek, hanem a Jobbiknak sikerült. Ugyanis ma Magyarországon egy jobboldali és baloldali szét megosztottság van az országban, ami egy mesterséges megosztottság. Az, hogy ki a jobboldali és ki a baloldali, az országban szerintem az emberek számára már egyre kevésbé jelent bármit is, és hogy mi a jobboldali megoldás és mi a baloldali megoldás a problémáinkra, az pedig végképp nem jelent már semmit, nem igazán tudjuk, hogy ez pontosan hogyan értelmezhető. A Jobbik ilyen értelemben, hogy a programját megnézzük, ha mondjuk szigorúan politológusi szemmel nézzük meg, akkor tartalmaz a programunk jobboldali, meg baloldali elemeket is. Tehát túlléptünk ezen a koordinátorrendszeren, és mi úgy érezzük, hogy a valódi vízválasztó most már a nemzeti és a nemzettel szemben álló, vagy mondjuk úgy multinacionális érdekeket szolgáló politikai erők között van. Uh-huh. Mi magunkat értelmszerűen a nemzeti oldalra soroljuk, és úgy érezzük, hogy ma rajtunk kívül nincs más, aki egyértelműen nemzeti erőnek lenne mondható.
Jó, de ha mondjuk 20%-ot kapnak, akkor az tegyük föl, akkor az azt jelenti, hogy a maradék 80 az nem. Nemzetellenes?
Nem, ez egyáltalán nem azt jelenti. Ez már azt jelenti, hogy 20%-hoz sikerült eljutnunk, és 80% még nem ismerte fel, hogy ő maga is jobbikos. Én mindig el szoktam mondani, hogy szoktak sokat mosolyogni rajta, pláne akkor mosolyogtok nagyon, amikor még a Jobbik nem is volt kimutatható. Én már akkor elmondtam egy tévéadásban, hogy az emberek kétharmada szerintem jobbikos, csak még nem tud róla. Ezt a álláspontomat továbbra is tartom. Tehát, hogyha 20%-ot érnénk el az országgyűlési választásokon, az azt jelenti, hogy nem voltunk még elég hatékonyak, nem jutottunk még el minden olyan emberhez, aki a mi programunknak a támogatója lehet, akkor még erősebben, még hatékonyabban is, még jobban kell majd dolgoznunk.
Ez egy hitbéli kérdés, úgyhogy
erről nem lehet vitatkozni.
Még egy hallgatói kérdés. Azt mondja egy hallgatónk, hogy önök a fórumjaikról kitiltják, akik nem tűnnek szimpatizásnak, ám de a jobbikosok és a gárdisnak, azok rendszeresen elmennek más pártok fórumjaira, és ott nagyon kemény provokatív kérdéseket tesznek fel.
Ez a hallgató akkor nincs tisztában, én
nem csinálják ezt.
A mi fórumunk azok, ráadásul a mi fórumaink azok egyedül, én úgy tudom, a Fidesz és az MSZP fórumaival ellentétben, hogy bárki jött egy fórumra, és bárki föltett kérdést. Tehát például legutóbb Mezőkövesden a Lungodrom Fidesz közeli lungodromos cigány képviselő volt jelen a fórumon, és föltette a kérdését, amiben egy vita is kialakult közöttünk a szociális rendszerrel kapcsolatban, de ott volt, és föltette a kérdését, sőt, én magam adtam meg neki a szót, hogy ő is hagy tegye fel a kérdését. Nincsenek kitiltva a rendezvényeinkről, úgyhogy bárkit bátorított, nyugodtan jöjjön el, és tegye fel a kérdését.
Uh-huh. Nagyon sokat hangoztatják, sőt, a programjuk, a jövőképük egyik alapjának tekintik a törvénytiszteletet. Hogy lehet akkor, hogy egy törvényesen felosztatott szervezet szóvivője a rendészeti miniszter jelöltjük?
Hát, hogy törvényesen felosztatott szervezete az Új Magyar Gárda mozgalom, ez egy
bírósági döntés van.
Az Új Magyar Gárda Egyesület, vagy a Magyar Gárda Egyesületről. A Magyar Gárda Egyesületről. És az Új Magyar Gárda mozgalom az, ami véleményünk szerint emberek éltek a gyülekezési és egyesülési jogukkal, nem mint társadalmi szervezet, hanem mint mozgalom. Ehhez joguk van. Én nem láttam még olyan bírósági határozatot, hogy bármiféle jogi dokumentumot, ami az Új Magyar Gárda mozgalmat betiltott szervezetté nyilvánította volna, és egyébként Volner János, aki a rendvédelmi miniszterjelöltünk, egyben a Jobbik rendvédelmi kabinettjének is a vezetője, tehát ő nem csak az Új Magyar Gárda mozgalomban, de a Jobbikban is tölt be tisztséget.
De ez nem puszta jogászkodás megkerülése egy bírósági ítélet?
Nem. Én azt gondolom, hogy egyébként az egy más kérdés, hogy az a bírósági ítélet, ami a Magyar Gárda Egyesület ellen született, az mennyire volt egy politikai nyomásra megszületett ítélet. Én végéltem ennek a tárgyalásnak minden egyes percét, pillanatát. Én azt gondolom, hogy ez a magyar igazságszolgáltatás szégyene volt, ami ott zajlott.
Ugye de végig is cserével... kell betartani. Tessék? Nem kell betartani ezeket a
bejegyzéseket. Be is tartjuk, a Magyar Gárda Egyesület nem működik.
Az Új Magyar Gárda Egyesület nem ugyanazt csinálja lényegében.
Az Új Magyar Gárda mozgalom
nem ugyanazt csinálja lényegében?
Nem.
A Magyar Gárda Egyesület
az 10 főből állt, ezt a 10 fős egyesületet osztatta fel a bíróság. Ez a 10 fő, amikor találkozunk is egymással külön-külön, akkor sem szoktunk egyesületi formában összejönni. Az Új Magyar Gárda mozgalom pedig magyar emberek egy adott célért, egy adott, a célokat talán még nem tiltották be. Tehát azt, hogy Magyarországért valaki öntevékenyen szeretne tenni valamit, szeretne mondjuk egy árvízhelyzetben kimenni, és homokzsákokat pakolni, vagy egy kiköltöztetett családnak segíteni abban a kiköltözésben, vagy kiköltözésre ítélt családnak segíteni, vagy a...
egy ilyen ruhában? Karlendítésre?
Milyen karlendítésre? Ne haragudjon.
Ahogy mozognak? Szóval most ez egy szép katonás. Most nem látnak minket a rádióban, nem náci karlendítésre gondoltam.
Ja, akkor az ízlet, ezt mondjuk el,
nem náci karlendítésre gondoltam. Szép, egyenletes alakzatban mozgással, ezt gondolja, hogy örömöt kelt azokban, akik nem gárdisnak?
Hát ez egy nagyon jó, hogy ezt a kérdést föltett, ugyanis például az ügyészség beadványában a bírósági tárgyaláson volt egy nagyon érdekes mondat. Azt írt az ügyészség, szó szerint nem tudom idézni, hogy a magyar gárda társadalmi veszélyességét mi sem bizonyítja jobban, mondja az ügyész, mint hogy amikor a gárda megérkezik vidékre, akkor az emberek kijönnek a házaikból és tapssal köszöntik. Tehát úgy látszik, az ügyészséget azzal volt, hogy van egy szervezet végre, amelyik a kormánnyal, a jelenlegi kormánnyal ellentétben népszerű az emberek között. Higgy el, megszívom a szerkesztő urat, hogy amikor vidéken megjelenik a gárda egy-egy településen, és mondjuk ebben a katonás formában, nem egyenruha egyébként, hanem formaruha, mert nincsenek rajta rangjelzések. Formaruhában megjelennek, és mondjuk úgymond alakzatban mozognak együtt, ez egyáltalán nem kelt ellenszenvet az emberekben. Hát biztos bizonyára van, akiben kelt, van, akiben meg nem. Na jó, csak ez megint azt mondom, hogy ez azért nem lehet ízlésterror a bíróság feladata. Tehát, hogyha valakinek nem tetszik, hát hogyha a bíróság azokat osztatná föl, akik mondjuk nekem nem tetszenek, akkor azért, akkor megint nekem is lenne egy hosszú listám, kik nem tetszenek nekem Magyarországon, kiknek a mozgása, együtt mozgása zavar engem különösképpen, de nem hiszem, hogy erre a szintre kellene süllyedni.
Nincs másik ilyen szervezet, vagy én legalábbis nem tudok róla, amelyik egy politikai erő szolgálatában, alakzatban közlekedne az országban, politikai erő szolgálatában.
Nem egy politikai erő szolgálatában, hát egy cél szolgálatában, egy olyan nemzeti cél szolgálatában, ami előtt én azt mondom, hogy meg kell emelnem a kalapomat.
Az elvi eszmei rokonság, amely a Jobbik és a Gárda között.
Azt soha nem is tagadtuk, és ezt büszkén vállaljuk. Hát persze, hát én azt gondolom, hogy én erre büszke vagyok, hogy ennek a gárdának, az Új Magyar Gárda mozgalomnak az eszmével, elveivel én magam is 100%-ig azonosulok, és a Jobbik és az Új Magyar Gárda mozgalom között ez a fajta jó viszony, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy erőssége mind a Gárdának, mind pedig a Jobbiknak. Erre büszkék vagyunk, és ezzel nincs is mit szégyelnünk. Én sokkal veszélyesebbnek tartom inkább például az Inká Securitynek a magyarországi működését, ami mondjuk katonai objektumokat őriz.
Nem járnak vidékre cigányokat megfélemlíteni, vagy legalábbis jobban nem hallottam volna.
Cigányokat megfélemlíteni. Például milyen furcsa, hogy nem tudom, beszámolt arról az Inforádió, amikor a Hernád partján árvíz volt, megvannak róla felvételek, tehát ha kell, akkor erről tudok felvételeket is hozni, amikor a homokzsákokat úgy pakolták láncba az emberek, hogy egy gárdista, egy cigány, egy gárdista, egy cigány. Nem nagyon féltek ezek a cigányok a gárdistáktól, sőt...
Bevallom, nem láttam, de...
Én el fogom küldeni.
Nagyon szép kép lehetett.
El fogom küldeni, és tényleg érdekes és izgalmas kép volt, és egyáltalán nem féltek tőle, sőt, megköszönték a cigányok, hogy voltak emberek, akik oda mentek, és megvédték az ő falujukat az árvíztől, és egyébként érdekes, hogy most nem akarom megmondani, hogy melyik kereskedelmi tévécsatorna közvetítő kocsia megjelent ott. És amikor meglátta, hogy ezzel, akkor inkább tovább ment. Pedig ha valami szenzáció lett volna, na akkor ez. És mégsem közvetítette, mégsem vette föl, mert ilyenfajta hírt ugye nem lehet lehozni. Hát itt nem régiben volt egy botrány abból, az MTI-nek ugye az egyik tudósítója azt mondta, hogy a Gárda rendezvényéről egy ilyen kis lábjegyzetben ugye az MTI tagadta, de hát ezt az ügyet még tovább fogjuk vinni. A MTI tudósítója odaírja egy kis jegyzetben, hogy a Gárda rendezvényéről csak akkor tudósítunk, ha balhé van, különben egy szót sem. Szó szerint ott van a kis jegyzetben ezen a papírban.
De ezt majd hát érdemes tisztázzák.
Hát az MTI, hát én azt gondolom, hogy az MTI vezetőjének egy ilyen eset után le kellene mondania.
Amennyiben önöknek igazuk van.
Hát ez egy feketén-fehéren tények, ott van a papír.
Ki fog derülni. Wollner Jánosra hagyt érjek még vissza, úgy fogalmazott, hogy a megélhetési vagy más néven cigánybűnözéssel szembeni küzdelmet tartják egyik legfontosabb feladatnak. Miért kerülte el a figyelmüket az, hogy fajhoz, származáshoz kötött vagy abból fakadó bűnözés nincs. Így cigány bűnözés sincs, mint ahogy magyar bűnözés, osztrák bűnözés, stb. Sincs. Tehát ezzel semmi nem lehet azonos, a megélhetési bűnözés sem.
A cigány bűnözés létezik. A cigány bűnözés az egy kriminológiai fogalom. Ezt 94-ig, ha jól tudom, az egyetemeken a jogászoknak, a főiskolán a rendőröknek tanították is. Ez nem azt jelenti, hogy minden cigány bűnöző lenne, tehát nem egy faji fogalom, hanem ez azt jelenti, hogy vannak a cigány kisebbségre, annak speciális szociokulturális irányultságából, eredőiből fakadóan speciálisan jellemző bűnelkövetési formák, mint például a színesfém tolvajlás, a zsebelés, késelés, családok közötti tömegverekedés, és ezeket a rendőrségnek, mivel főképpen a cigány kisebbséget jellemzik, az elkövetők sajátos temperamentummal bírnak, ezért a rendőrségnek speciális módon kell kezelni.
Kivéve, hogyha a magyarok meg mások lopnak színes falat, vagy ha két falu összeverekszik, hát a néprajzból lehet ezt látni, hogy átmentek egymáshoz magyar falvak, azt verekedtek Erdélybe, gyakori volt ez, nem sok cigány volt ott, akkor ilyen is van.
Hát ezt a kriminológusoktól kell megkérdezni.
Hát a kriminológusok nem ezt mondják, amit ön mond, az a baj.
A kriminológusok egy része azt mondja, nyilvánvalóan politikai, hogy mondjam, megfontolásokból, mert félti az állását, hogy ilyen nem létezik a társadalom 90%-a.
Minden kriminológus, minden komoly kriminológus félteni az állását vannak már 30 éve.
Vannak olyan, hát nem, most éppen erről beszéltem, hogy néhány évvel ezelőtt ezt még tanították kriminológusokat. Nekem megvan Garamvölgyi László úrnak a gyermekkori cigánybűnözésről írt tanulmánya, tehát bármikor megmutatom a szerkesztő úrnak, mert úgy látom, hogy a szerkesztő úr nagyon sok mindennel nem találkozott még a magyar valóságból.
Hát én érdemes találkozunk is akkor információkat. Én tanultam kriminológiát, és én ott azt tanultam meg, hogy a cigánybűnözés mint olyan fajból, származásból eredő bűnözés nincs. Nagyon sokan gondolják.
Nem ezt mondjuk, hogy fajból. Erről beszélünk, hogy nem fajból, hanem ez egy megfelelő szociokulturális, a cigányságra jellemző szociokulturális helyzetből fakad ez a bűnözési forma. Megkérdezzük a társadalmat, a társadalom 90%-a, talán nem tudom, valamelyik kereskedelmi televízió csatornának a felmérése volt, 90%-a azt mondta, hogy igen, van cigánybűnözés, tehát itt nem előítéletekről beszélünk, hanem utóítéletről, tapasztalatról, és hozzáteszem, hogy még a cigánságnak azon része is, amelyik nem él ilyenfajta életmódot, elismeri, hogy igenis ez létezik, és lehet persze ezen a szón vitatkozni, rugózni, hogy most létezik, nem létezik. Nem ez a valódi probléma, hogy most ez a szó helyese vagy jó-e, hanem az, hogy magát a problémát kellene megoldani. Mi találtunk erre egy szót, amivel nevén neveztük, és szeretnénk a szőnyeg alól ezt a problémát kirángatni. És szerintem nem ez a rasszizmus, amit mi teszünk, hanem az a rasszizmus, ami az elmúlt 20 évben volt politikai gyakorlat, hogy a szőnyeg alatt tartották ezt a kérdést, az MSZP és a Fidesz is, bár ugyanúgy tudták, hogy létezik, vagy és mint hogy hogyan hívjuk, magáról a problémáról beszélek, tudták, hogy a cigány-magyar együttélésnek súlyos problémái vannak, de inkább a szőnyeg alatt tartották, mondván, hogy a cigányság egy olcsó szavazó bázis, néhány konzervért 4 évente megvásárolhatóak, és ezért nem bolygatták ezt a kérdést. Én ezt tartom rasszizmusnak.
Innen folytatjuk, és hírek következnek. Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke, az Aréna vendége.